hozataláról és a pártatlan közmédia feltételeinek megteremtését. A kormányfő kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz, zápor, zivatar ma egy-egy helyen kialakulhat. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
Tizenkilenc év késéssel kézbesített postai küldemény. Csindzsú sejemlámpásai. Az Adriai tengerben megjelent új élőlények. Hőség Olaszországban. Adásunk végén egy Martinik szigetén élt francia énekesnő száma szól. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Amikor várunk egy postai levelet, vagy rendelünk valamit az internetről, sokszor türelmetlenné válunk. Számoljuk a napokat, hogy mikor érkezik már meg a csomag. Egy brit férfinek nemhogy napokat, éveket kellett várnia, amíg megkapta a rendelését. Milyen küldeményről lehet szó? Kiderült Tóth Vali beszámolójából.
Jobb későn, mint soha, tartja a bölcs közmondás. Na de mennyivel később? Egy brit apuka, aki 2007-ben megrendelt egy újdonsült szülőknek szóló képes magazint, most, amikor 2026-ban, azaz 19 évvel később végül megtalálta a postaládájában, biztosan nem azt gondolta, hogy ugyan mi az a kis késés, nem számít. Mert hogy eddigre az egész rendelés lényegében teljesen feleslegessé vált. A ma már 52 éves Paul Edwards 2007-ben egy 18 hónapos kislány boldog édesapja volt, kisfia születése pedig alig pár hét múlva volt esedékes. Ezért megrendelte az akkor viszonylag újdonságnak számító Baba Mama képes magazin legújabb számát, hát ha hasznos tippeket találhatnak benne pici babáik neveléséhez. Csak hogy a folyóirat soha nem érkezett meg. Teltek múltak az évek, már el is felejtette az egészet, míg nem néhány napja a postás meghozta az elkóborolt küldeményt. Az átlátszó műanyag védőfólia mellé egy cédulát csúsztattak. A rajta lévő üzenetben a brit királyi posta sűrű elnézést kér úgymond az okozott esetleges kellemetlenségért. Paul, akinek az egyik gyereke ma már 18, a másik 20 éves, és már mindkettő egyetemista, a helyzet ilyetén fordulatát bizarnak minősítette. Újdonsült szülőként az ember mindenfélére előfizet, tanácsot, ötleteket, segítséget remélve. Aztán idővel mindannyian rájövünk, hogy a problémákat úgyis nekünk magunknak kell megoldanunk, mondta Paul a BBC munkatársának. Hozzátéve akkoriban a zűrös hétköznapokban talán fel sem tűnt nekik, hogy az újság nem érkezett meg egész mostanáig. Mikor megláttam a postaládában, nem is értettem először, hogy mi a bánat lehet ez, tette hozzá. Főként azért nem értette, mert teljesen mást várt. Ő ugyanis mostanában már tudományos, fantasztikus regényeket ír, és éppen a kiadójától várta a szerződést a következő könyvéről. Így napok óta árgus szemekkel figyelte, mikor jön már a posta. Nem pont egy majd 20 éve rendelt újságot remélt szerződés helyett. Nem is értette, miért nem dobták ki a postások, miért bajlódtak a kézbesítéssel ennyi idő után. A királyi posta szerint naponta ellenőrzik a küldemények szortírozását végző gépeket és az elosztó központokat. Talán eredetileg tévedésből valaki véletlenül félretette a hivatalban a lapot, és most megtalálta valaki más, és visszatette a rendszerbe. Próbálta megfejteni a történteket egy postai vezető. Paul természetesen beszámolt az incidensről a közösségi médiában is. A posztját néhány nap alatt 1,5 millióan látták, és persze nem fukarkodtak hozzáfűzni saját élményeiket és tapasztalataikat, mert hogy a postára és a vasúti késésekre panaszkodni a britek számára szinte nemzeti sport. Paul történetével sokan tudtak tehát azonosulni, ez nem volt meglepő. A gyerekeit viszont a történtek nem érdekelték túlságosan. Persze a közösségi média felhajtás azért imponál nekik. Egyébként volt, aki azt tanácsolta, a nevezetes újságot jó drágán adjam el, de ez nem az én stílusom. Szerintem csak eldobom majd simán a többi újsággal együtt, és legközelebb meggondolom, mit rendelek postán. Summázta Paul a fura eset tanulságait.
Fényes séta Dél-Koreában. A koreai kulturális központban nyílt egy különleges tárlat, amely a modern művészet nyelvén értelmezi újra a sejmet és a lebegő lámpások hagyományát. Részletek Barta Bernadettől.
Olyan, mintha egy kapun lépnénk be, és végig, fölöttünk, mellettünk lámpások találhatók. Ezek sejemből készültek. Nagyon szép élénk magenta, narancssárga, zöld, kék, csodálatos színekben pompáznak. Isong Ju, az Outplace projektmenedzsere, Jinju városának képviseletében érkezett, Szalai Eszter tolmácsolja. Mit jelent a sejem Dél-Koreában?
Annyeonghaseyo, jönöm Isong Ju라고 하고요. A silkünün 한국에서 단순한 직물이 아니라
sejem az nem csak egy sima textília Koreában, sokkal inkább egy hagyományt és tekintélyt szimbolizáló anyag. Gyakorlatilag a kiállítás során pontosan ugyanezt a hagyományt szerettük volna megörökíteni és a modern kortárs szemléletben újra értelmezni.
Hol található a sejem központja?
Egyértelműen ugye a mai kiállítás helyszínéül is szolgáló főszereplő Jinju városa az, amit a sejem központjának tekint. Ez pedig Dél-Kyongsang tartományban helyezkedik el Koreában.
Mi készülhet a sejemből, ebből a különleges textíliából?
Sejem elkészítéséhez nagyon sok türelem és idő szükséges, úgyhogy ezért a sejemből készült ruhákat mindig olyan alkalomra, amelyek nagyon fontosak, tehát gyakorlatilag például különböző bírói talárok esetében, vagy például színpadi játékokhoz, vagy esetleg ünnepéhez való öltözethez szoktuk gyakran sejmet.
És a sejemlámpások hol találhatók meg? Milyen terekben használják?
Silkedeng zonsinen, Hangoge, Jinju-si ósimyon, Silko Bangmulganga, kirigo...
Gyakorlatilag a sejemlámpásokat nem állítjuk ki csak úgy akárhol. Jinju-ban van egy külön sejem múzeum, illetve például a minden évben ismétlődő Namgang lámpás fesztivál, ahol ezeket ki szoktuk állítani, és most jelenleg pedig van egy ilyen egész világban gyakorlatilag vándorló kiállításunk, amelynek részeként most jelenleg ez Budapestre érkezett.
Van a színeknek jelentése?
Jinju sejemlámpások színe nem csak egyszerű dekoráció, hanem a koreai hagyományok öt színének megjelenít. Gyakorlatilag az öt fő szín az ugye a kék, ami a tavaszt és a fejlődést jelenti, piros, ami a szenvedét és az életerőt, sárga, ami a harmóniát, egyensúlyt, a fehér, ami az ártatlanságot például, és a fekete, ami pedig a mélységet, védelmet. Szóval ez az öt szín, ami gyakorlatilag, ennek a harmóniája az, ami gyakorlatilag a koreaiak színvilágát tartalmazza.
Miért mondható kuriózumnak ez a mostani tárlat? Juhye Jung, a Koreai Kulturális Központ igazgatója, továbbra is Szalai Eszter tolmácsol.
이번 전시회가 이제 특별한 점은 사실 이 전시는 여러 나라를 이제 거쳐서 순회 전시를 하고 있고
ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy egy vándor kiállításként működik, és most Európában második helyszínként Magyarországon mutatjuk be. Kiállítás ez még ezen kívül azért nagyon különleges, mert Hsinchu két fő örökségét, a sejmet, illetve a Namgang lámpás fesztivált ötvözi. Ennek a részeként gyakorlatilag egy olyan kiállítás valósul meg, amely jól bemutatja a különböző anyagot, és nagyon fontos pontja, amiért ez a kiállítás nagyon érdekes, hogy 1400 lámpást állítottunk ki, ami az eddigi kiállításaink közül a legnagyobb számú kiállított lámpás mennyiséget jelenti.
Önnek személyesen milyen emléke, vagy milyen benyomása kötődik a sejem lámpásokhoz?
말씀드린 진주 남강 축제 그 유동 축제에 직접 참석을 했었던 경험이 있습니다.
Én részt vettem egyszer a Hsinchu-i Namgang lámpás fesztiválon. Ennek részeként ott megtapasztaltam ezt a csodálatos látványt, amikor a Namgang folyón ez a rengeteg lámpás gyakorlatilag a vízfelszínén úszik, és így, mint egy családi és élmény a városban, ez igazán nagyon nagyszerű volt.
Az emberre nézve milyen veszélyt jelentő állatok élnek az Adriai tengerben? Ennek járt utána nem ijesztgetési szándékkal Ternovácz István.
Elkezdődött a nyári szabadságuk ideje. Sokan ilyenkor az Adriai tenger partjára utaznak kipihenni a fáradtságot. Szerbiában ilyenkor sorra jelennek meg a sajtóban az írások, amelyek azokra a veszélyekre figyelmeztetnek, amelyek a horvátországi és a montenegrói tengerpartra igyekvőre leselkednek. Nem akarok gonoszkodni, de lehet, hogy az egykor 6 köztársaságból és 2 tartományból álló Jugoszlávia szétesését követően tenger nélkül maradt Szerbiában az újságírók némelyikében van egy kis irítség, ezért ijesztgetik a tengerre igyekvőket. Meg kell mondjam, nem nagy sikerrel. Ugyanis Szerbiából és innen a Vajdaságból is tömegesen látogatják az Adriát. És nem hallottam olyan esetről, hogy valaki cápatámadás következtében kéz vagy láb nélkül tért volna vissza a nyaralásból. Habár az Adrián közel 30 cápafaj megjelenését regisztrálták, a döntő többségük, például a macskacápák és a kutyacápák teljesen ártalmatlanok az emberre. 2 faj van, amelyek elméletileg veszélyesek lehetnek, bár a velük való találkozás valószínűsége elhanyagolható. látható. Egyik a kék cápa, amely nyílt vizeket kedveli, a partok közelében ritkán jelenik meg, halászok hálóiban néha beleakad, de strandolókat szinte soha nem bánt. A rettegett fehér cápa a tonhalrajokat követve időnként megjelenik, de az elmúlt évtizedekben rendkívül ritkává vált. Az utolsó halálos cápa támadás Horvátországban 1974-ben esett meg, míg az utolsó 2008-ban történt nem halálos incidens óta is eltelt 18 év, amikor egy szigonnyal halászó búvár provokálta ki a támadást Vis szigeténél. A cápákkal tehát nem kell ijeszgetni az embereket, de az invazív fajnak számító, erősen mérgező gömbhallal sem, amelynek első példányát 2012-ben fogták ki a halászok a Dubrovnikhoz közeli Jakljan sziget északi partjánál. Az ezüstcsíkos gömbhal az indiai és a csendes óceán trópusi vidékéről jutott el a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán át, először a földközi tengerbe, onnan pedig évek folyamán az Adriai tengerbe, ahol a horvát tengerbiológusok szerint mára megtelepedett és jól érzi itt magát. Hogy egy átlagos fürdőzőnek miért nem kell mégsem tartania attól, hogy egy ezüstcsíkos gömbhallal találkozik? Azért, mert ez a hal a tengernek csak a 18 és 100 méter közötti mélységi tartományában él. 18 méteres mélységbe viszont egy átlagos fürdőző nem igazán szokott lebukni búvár felszerelés hiány. Az ezüstcsíkos gömbhal egyébként sem agresszív, nem támad emberre, ha csak nem kerül fogságba. Harapása elsősorban az őt kifogó, óvatlan halászokra és horgászokra jelenthet veszélyt. Nem csak azért, mert erős állkapcsa és éles fogai vannak, így az ember ujját, ha óvatlanul szájába nyúl, egy 40-50 centis példány könnyen leharaphatja. Ez jelenti a kisebb veszélyt. Nagyobb gond, hogy a hal egész teste erős idegmérget, tetrodoxin tartalmaz, ami bekerülve az emberi vérkeringésbe 20 percen belül halált okozhat. Ezért nem szabad kézzel hozzányúlni. Kesztyűvel a legjobb eltávolítani a hálóból, vagy levenni a horogról, ha a halászt vagy a horgászt véletlenül összehozza vele a sors. A szakirodalom szerint egy több 10 centis gömbhal elfogyasztása egy több méteres cápát is megölhet. A cápák azonban az evolúció során megtanulták, hogy nem esznek ezüstsíkos gömbhalat. Elkerülik. Kerüljük el mi is. Annyi más ínyenc falatnak számító halfajta él az Adriában. Ezek pedig az ottani halasboltokban beszerezhetők. A legnagyobb veszélyt az átlagos fürdőzőkre az Adrián továbbra is a tengeri sünök jelentik, de az ő szúrásuktól, ahogy a homokban megbúvó mérges pókhalak szúrásától is a gumiszandál megvéd bennünket. A csalánkiütést okozó medúzákat pedig igyekezzünk elkerülni, ne nyúljunk hozzájuk. És ha ezeket a játékszabályokat betartjuk, nagyobb bajt nem jelentenek ránk nézve a tengeri élőlények. Nyugodtan élvezik a sósvizet, a napsütést és a kabócák énekét.
Egyik legjobb része, hogy sokat süt a nap. Természetes D-vitamin jut a szervezetünkbe, és a kedvünk is jobb. Könnyebben kimozdulunk a lakásokból. Azonban az extrém magas hőmérséklettel sokan küzdünk. Nem csak itthon, hanem Olaszországban is. Sárközi Júlia elmondja, hogyan telnek az olaszok mindennapjai a hőségben.
A római kolosszum előtti sarkon tartálykocsiról fújták a vízpárát a turistákra, akik nagy örömmel vették, hogy csuromvizesek lettek, de legalább felfrissültek a hőségben. Olaszország sem számít kivételnek ezekben a napokban, 40 fok fölötti a hőmérséklet az utcákon Milánótól egészen Szicíliáig. A legmelegebbet eddig a firenzei botanikus kertben mérték, de ki megy ilyenkor oda? A legforróbb éjszakákat pedig Bologna városából jelentik, ahol az éjjeli órákban sincsen hűvösebb. Lehet, hogy nincsen mindenhol egyforma hőség, mivel például a tengerpartokon valamennyire elviselhetőbb a kánikula, de az olaszok pontosan úgy panaszkodnak, mint a franciák vagy a magyarok. Túl meleg van, és meg itt van előttünk az egész nyár. Rómában a turistáknak könnyebb dolguk van, mert miközben a római lakosok öltönyben vagy kosztümben mennek dolgozni, sisakban motoroznak, értekezleten ülnek fagyizás helyett, a turisták nyári ruhákban sétálnak, múzeumokban és templomokban keresnek árnyékot, az utcán görögdinnyét, gelátót és gránitát esznek. A Rómába látogatók, ha már eljöttek ide, nem mondanak le a városról. A világ minden részéből érkező turisták különböző technikákat használnak a forróság ellen. A távol-keletiek tetőtől talpig elfedik magukat, a németek vörösre égnek. Télen Róma utcáin állandóan esernyőt árulnak, most a legyező, a legkelendőbb cikk és a hordozható kis ventilátor. Ilyenkor szokott elfogyni a jégkocka, mert annyi kell belőle, hogy a római bárok, presszok, éttermek nem győzik fagyasztással. Olvastam, hogy az egyik római luxusszálló a nagy hőségben alternatív programot kínál a vendégeknek, városnézés helyett a tűző napon a hotel művészettörténészeket hív meg, és azok régészeti előadásokat tartanak a szálloda klimatizált szalonjaiban. A sajtótájékoztatók is ritkák mostanában, mert nincsen mindenhol légkondicionálás, és se a felszólalók, se az újságírók nem vállalják klíma nélkül a terembezárást. Egyedül a római zöldsége sem nem vesz tudomást a globális felmelegedésről. Továbbra is minestronéhoz való, apróra vágott zöldséget árul, és amikor a törzsközönség jelezte, hogy 40 fokban nem eszünk minestronét, azt válaszolta, hogy hidegen is nagyon finom.
Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
Francia, de olyan furcsa francia. Ezt szokták mondani azoknak a nyelvéről, akik Martinique szigetén élnek. Franciaországnak ma is vannak gyarmatai, a d'outre-mer, vagyis tengeren túli területei. Az egyik ezek közül Martinique, ahol euróval fizethetünk, bagette tehetünk reggelire, és szavazhatunk a mindenkori francia elnökre. A Karib-tengerben található sziget igazi gyöngyszem. Remek pihenőhely, és árad az itt lakókból az életöröm. Erre jó példa Edith Lefebvre muzsikája. Edith mindössze 40 évet él, de muzsikája ma is az egyik legkedveltebb zene Martinikon és szerte a frankofon, vagyis francia nyelvű országokban. Ismerjük meg mi is az igazi nyári muzsikát. Ez a Dialog, vagyis a Dialógus 1992-ből. Edith Lefebvre énekel.
Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlősi Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5.